Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba Brüsszelben. Eszerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a hazai piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Reggel meghallgatta a májusban alakult asszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. Bejegyzésében tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egy harmadnyi balatonvizét tárolják és eljuttassák az asszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termett idén, mondta el az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Az Európai Bizottság az üvegházhatást okozó gázok nettó kibocsátásának 90%-os csökkentését javasolja 2040-ig, jelentette be a versenypolitikáért felelős biztos. Ezzel az 1990-es szinthez képest elérni kívánt cél megvalósításával az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé válhat, mondta Teresa Ribera. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adó előleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját, azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Szeptembertől és januártól tovább emelkedik a tanárok és az óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, majd aztán jövő január 1-től pedig a következő évi béremelés során. A tanárok átlagbére az idejévben eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a köznevelési államtitkár. A debreceni Alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette a helyszínen Maruzsa Zoltán. Elemenként 3-4-szeres a túljelentkezés a Demján Sándor programban, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Szabados Rihárd kifejtette, május végén a cégek visszajelzése alapján az 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program fedezetét 48 milliárdról 130 milliárd forintra emelte a kormány. Az iparágak között a legtöbb pályázat az építő és a gépiparból érkezett be. Nagy üzemzavar lépett fel a MOL Dunai finomítójában Szászhalombattán, értesült a HVG. A lap megkeresésére a MOL azt mondta, egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füst hatást érzékelhettek a környező településeken. A vállalat szerint a hiba kijavítása folyamatban van, és hangsúlyozták, hogy zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Rekordokat dönt a budapesti repülőtér, amelynek forgalma eddig 14%-kal, az átrepülő forgalom pedig 6%-kal nőtt tavaly óta, mondta el a légi navigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója az M1-en. Túri Ferenc kiemelte, hazánk rendkívül vonzó turisztikai célpont, ez magyarázza a jelentős növekedést. Hétfőn Európában 46 ezer repülő volt a légtérben, ebből 4 ezer járt Magyarország felett, és mintegy 430 volt a budapesti repülőtér napi forgalma. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait, a korábbi évekhez hasonlóan idén ismét 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a főigazgatóság a honlapján. Rendkívüli hőhullám tombol Európa több országában. Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, még az Eiffel-torony felső szintjét is le kellett zárni. Londonban is 34 fokot mutattak a hőmérők. Olaszországban korlátozták a napközbeni munkavégzést. Spanyolországban a déli tartományokban 46 fokot is mértek, és már többen meghaltak a hőségben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap is, csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul, de a délebbi területeken ennél akár melegebb is lehet, illetve fokozódik a hőhullám péntekre is. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajta, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én. Hogy gyere végre haza, én majd őrzöm az álmot. Nyári zápor, most rautunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én. Látod, érted, lehozom a csillagos eget, arcot köré vonom, így ragyogok a szemed. Millió égi tűzbogár fényében bársad, ágyat vett a szavam, tudod, te is hiányzol. Őrzöm az álmod, nyári zápor, mosolytom, az inged rajtam, most hova lágyan átölel, ha csak te meg én. Lágyan átölel,
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Kisújszállásra látogatunk, ahol a simai méhészetet mutatjuk be. Vendégünk Simai Krisztián, kisújszállási bioméhész, méhészmester. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az a témája, hogy az önök által készített ecsekpusztai vegyes virágméz a kézműves kiválóságok versenyén Magyarország méze lett 2024-ben. Ennek kapcsán Szűcs Tamás polgármester úr itt Kisújszálláson önnek egy polgármesteri elismerő oklevelet adott át tavasszal. De kezdjük ott a gyökereknél, a kezdeteknél. Miért lett ön méhész?
Hát az igazság, hogy ez egy nagyon hosszú történet. Igyekszem lerövidíteni. Tehát egy barátom által csöppentem a méhészetbe. Neki voltak méhei. Kimentünk a méhészetébe, és szó szerint kell érteni, hogy megcsapott a propolisz illata. És akkor azt mondtam, hogy ez nekem kell. És amiben belefogok, azt igyekszem magas szinten űzni, és hát ugye itt kezdődött a dolog, hogy akkor hogyan is lehet ezt megtanulni, hogyan is lehet ezt tulajdonképpen a lehető legmagasabb szintre vinni ebben a dologban. Jelen pillanatban ugye bioméhészként dolgozunk, de még nem ez a vége a dolognak, mert van ettől magasabb szint is, tehát kacsingatunk egyébként a Demeter minősítés felé. Az ugye a biotól egy még magasabb szintű dolog valójában.
Majd még akkor erre rátérünk, de maradjunk a kezdeteknél. Mikor volt ez, amikor a barátja kivitte a saját méhészetébe?
Hát olyan 2013-14 magasságát írtuk akkor.
És akkor ez azt jelenti, hogy akkor még csak érdeklődés szintjén volt ott?
Így van, és mivel az első alkalandó alkalommal ugye megtetszett ez a dolog, ezért ott azon nyomban el is szegődtem mellé segítségnek. Pergetni kiártunk a méheket, amikor kezelte, akkor igyekeztem sűrűn ott lenni, ahogy az idő engedte természetesen, és aztán ez nyilván ugye kialakult, és 2015 márciusában vásároltam meg az első csapat méh családot. Egy picit befektetés céljából is, meg nyilván ugye a méheknek a szeretete az azért addigra valamilyen szinten kialakult, viszont álszentség lenne azt mondani, hogy csak a méhek szeretete az, ami viszi előre az embert. Nyilván ugye mindenki valamilyen szinten pénzből él. Természetesen ugye ez is benne van a dologban, hogy ha már csinál valamit az ember, és azt csinálja, amit szeret, az egy nagyon szerencsés dolog egyébként. Viszont a másik oldalon ugye nyilván az anyagi haszonszerzés is cél volt ebben természetesen.
Hány méh családot vásárolt először?
30 méh családot vásároltam először. Most ilyen pillanatban olyan 80-100 méh családdal dolgozunk. Nem is nagyon szeretnénk ennél többet. Úgy gondolom, hogy a kézműves jelleget azt így, hogy ezeket a dolgokat egyedül igyekszem csinálni, illetve nyilván a családdal, tehát a feleségem az rengeteget segít természetesen. Főleg a palackozás területén, illetve az értékesítés területén természetesen ő, illetve nyilván ugye még a pergetési munkátokban rengeteget segít. A méhek kezelését azt teljes egészében én csinálom, és úgy gondolom, hogy 100 méh családot azért még becsülettel el tud látni az ember, félállásban, ugyanis félállásban csinálom ezt a dolgot, és így gyakorlatilag ennél több mély családot én biztosan nem is szeretnék egyébként.
Ilyen területen utaztatják, szállítják a méheket, hogy dolgozzanak?
Országos szinten szállítjuk a méheket, tehát mi vándorméhészek vagyunk. Úgy kezdtük el mi is a vándorméhészetet, mint ahogy a klasszikus régi vándorméhészek, tehát oda költöztünk a méhekkel az erdőbe, stb. Stb. Ma már olyan kialakult kapcsolataink vannak szerencsére, ahol nem kell, hogy ott legyünk feltétlenül a méhekkel. Általában olyan helyeket sikerült azért találni, ahol viszonylag őrzik őket, tehát egyáltalán nem szükséges az, hogy én a méhekkel minden nap, a nap minden percében igazából őrizzük őket. Nyilván ugye megvannak ennek a technikai részei is, tehát akár a kamerarendszer, a kaptármérleg, ami távkaptármérleg, tehát SMS-ben, illetve felhőbe küldi már most az adatokat igazából óránként föl, tehát mindent látunk valójában, ugye, ami az erdőben történik, és emellett nyilván akkor ugye a napi feladatokat ugye azt itthon is el tudjuk végezni. Tehát az értékesítés szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos része a dolognak, mert valójában minden hétvégénket elvisz a piacozás, az, hogy ugye a mézet közvetlenül a fogyasztóknak értékesítsük, ugyanis nekem kezdetektől fogva az a vízióm, hogy az összes mézünket szeretnénk egyszer a közvetlen fogyasztóknak értékesíteni, kihagyva nyilván ugye a mézfelvásárlás egyéb negatívumait igazából ebből a vállalkozásból.
Igen, említett, hogy akkor országos szinten viszik a méheket, azért egy-két területet, ha kiemelne.
Természetesen, ugye a kászméz, ugye ami nyilván hungarikum, és az egyik legfontosabb mélegelünk, nyírségbe járunk a kászra. Aztán, ami még érdekesség, hogy szinte minden évben van nálunk gesztenyeméz. A gesztenyemézet azt a Nagykanizsa környékéről gyűjtetjük. Tehát itt már ugye van egy kontraszt rögtön a dologban. Épp most fogunk egyébként hétvégén vándorolni gesztenyére, ha minden igaz. Aztán a hásmézet a Zselicből gyűjtetjük. Tehát az is ugye Szigetvár környéke, Szigetvártól északra igazából egy kis pici településen, hogy gyűjtetjük a hásmézet. Facélia szokott még lenni, azt Veszprém környékéről, ott vannak nagy facélia mezők valójában. Úgyhogy nagyjából ez a kör, és hát nyilván itthon természetesen ugye mindenképp ki kell emelni azokat a bio, illetve biodinamikus, tehát Demeter minősítésű területeket, ami alkalmas ugye a mélegeltetésre itt Kisúszálláson, illetve pontosabban Karcag környékén van ugye egy nagy biogazdálkodó, és ő hozzájuk járunk napraforgóra, ugye ők, ha jól tudom, akkor nagyjából ilyen 4000 hektáron biodinamikus gazdálkodást folytatnak, tehát adott a lehetőség ahhoz, hogy mi bionapraforgó mézet is készítsünk a méhekkel, illetve hát nyilván igyekszünk olyan területeket keresni, ilyen Ecsekpuszta is egyébként, ami természetvédelmi terület, és minél természethez közelibb mézeket, illetve olyan legelőket találni ugye a méheknek, ami minél természetközelibb, ez egy nagyon fontos szempont.
Igen, ha már itt Ecsekpusztánál járunk, és ennél a Ecsekpuszta mézénél, ennek mi volt az ötlete, előzménye, hogy ide vigyék a méheket, és úgymond megalkossák, létrehozzák ezt a mézet?
Tavaly ugye a Ecsekpuszta környezetvédelmi területén nyilvánításának volt a 40. évfordulója, ahol ugye városunk egyik elismert személyisége, ugye Tóth Berci bácsinak a nevéhez köthető ez a dolog, és ennek kapcsán ugye Turkevén volt egy emlékkonferencia. Ezen mi részt vettünk természetesen, ez egy ilyen februári dolog volt, a telelő időből éppen kitelt, hogy nézzünk át akkor erre a konferenciára, és ott eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha kitennénk a méheket valamilyen formában, meg kéne találni ennek a lehetőséget, valahogy meg kéne keresni, hogy hogyan tudjuk kitenni a méheket Ecsekpusztára, és akkor készíteni egy ilyen vegyes virágmézet, ami tényleg a rétnek a virágai gyakorlatilag, és ott az ártéren növekvő, illetve fejlődő növényeknek a nektárjai virágporából készül tulajdonképpen. És akkor ezután felvettem a kapcsolatot ugye a Körösmoros Nemzeti Parkkal, ahol nagyon készségesen álltak a dologhoz, és sikerült, kaptam magam mellé ugye egy természetvédelmi őrt, akivel bejártuk a területet, és akkor kiválasztottunk egy olyan helyet, ami viszonylag könnyen megközelíthető, Ecsekpuszta szélében található, aki esetleg egyébként nem tudná, ugye Ecsekpuszta az Magyarország második legnagyobb ősgyepe, ként van nyilvántartva Ortomágy után. Ez ugye Ecsek falva, Túrkeve és Kisúszás hármas határ, mondhatjuk nagyjából így, ebben háromszögben helyezkedik el valójában, ugye a Berettyó szeli ezt a területet ketté, és hát nagyjából ez a terület az, ahol ez a méz valójában készült.
Milyen ízvilágú ez a méz?
Ilyen nagyon vegyes. Tehát tényleg ilyen nagyon vegyes, és érezni rajta, hogy tényleg nincs benne semmilyen természetnői kultúra, amire nagyon figyeltünk, mert azért Ecsekpuszta sem akkora, hogy mondjuk napraforgó virágzás idején a méhek ne érjenek a területről ugye természetnői kultúrát, de erre nagyon figyeltünk, hogy még a napraforgó megnyílása előtt valójában ugye kipergettük ezt a mézet. Így kaphatott egyébként biominősítést is ez a méz, és ezáltal ugye csak a vadvirágoknak az íze az, ami visszaköszön valójában ugye ebből a mézből. Egy nagyon kellemes ízű, akik idősebbek megkóstolták, azt mondták, hogy ez a régi macis méz, nagyon-nagyon haj az íze ennek a méznek.
Simai Krisztián, kisújszállási bioméhész, méhészmestert arról is megkérdeztük, hogyan lett bioméhész.
Említettük, hogy nem egyből bioméhész lesz valaki. Ön, ahogy a bevezetőben az elején mondta, hogy egy barátja révén került kapcsolatba tulajdonképpen akkor a méhekkel, a méhészettel, de természetesen tanulni is kell minden mesterséget, minden hivatást, hol gyarapította a tudását.
Elsőként ugye miután ez a barátom ugye segített bevezetni ezeknek a dolgoknak a rejtelmeibe, de ugye nyilván ugye az ember többre vágyik, és hát egy idő után, mikor ugye nagyjából úgy gondoltam, hogy elértük azt a szintet, azt a tudásszintet, amit már esetleg ő nem tud továbbvinni, kerestem egy idősebb méhészt, itt Kisújszálláson, akinek egyébként nagyon-nagyon sokat köszönhetek, Csénagy András István egyébként, és ezúton is köszönöm neki ugye azt a rengeteg időt, meg energiát, amit ugye ebbe a dologba belefektetett, és hogy úgy állt hozzám valójában. És ugye ehhez a dologhoz, amikor én megkerestem őt, ahogy az kellett, és ugye nagyon-nagyon fontos volt az, hogy az alapoktól kezdve mindent elkezdett nekem elmondani, és újra átvettük ugye már azokat is, amiket esetleg előtte már megtanultam, de ugye teljesen más szemszögből, teljesen más aspektusba helyezte ugye ezeket a dolgokat, és hát egy rendszerré fejlődött ez valójában össze. Ő már akkor nyilván bioméhészként dolgozott, és hát ugye időközben, tehát neki ugye az volt az egyik feltétele egyébként, hogy iratkozzon be egy méhész tanfolyamra, hogy legalább a méhek biológiájáról is többet tudjak, és hát nyilván ugye az OK is szakképesítés sem egy utolsó szempont, amikor ezt megszerzi az ember. Ezzel párhuzamosan folyt egy olyan dolog, hogy ugye beléptem az Országos Magyar Méhészeti Egyesületbe, és akkor ott ismerkedtem meg olyan emberekkel, akik ugye kacsingattak már akkor ugye a bioméhészet felé, és együtt közösen úgy döntöttük, hogy csatlakozunk az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek egy csapatához, amit egyébként annak idején a Csáki Tamás vezetett, és hát ott kísérleteket folytattunk, ugye arra vonatkozónak, hogy az ázsiai méhatka, ugye ami mondhatjuk azt, hogy a méheknek a legnagyobb ellensége, legalábbis az egyik legnagyobb ellensége ma Magyarországon. Gyakorlatilag ugye ez irányú kísérletek folytak ennél az intézetnél, hogy hogyan lehet úgy megvédeni a méheket, hogy ne használjunk olyan vegyszereket, amik szermaradványt hagynak a mézben, a viaszban, károsíthatják esetleg a méhcsaládokat. Ezekben a kísérletekben ugye mi is részt vettünk, és hát itt fogalmazódott meg bennünk, hogy ha már nem használunk ilyen szereket, tehát ez ugye egyenes út a bioméhészet felé igazából, ami valójában egyébként, hogyha most egy konvencionális méhészetet veszünk alapul bioméhészethez képest, a dokumentációja nem sokkal több egyébként, hogyha mindenki mindent hivatalosan is tényleg úgy vezet, ahogyan kell, nem sokkal több a dokumentációja, meg van egy csomó átfedés egyébként a dokumentációk között, tehát nem túl nagy teher az, hogyha az ember ezt a dokumentációt elkezdi vezetni, így adta magát a lehetőség, hogy akkor legyünk bioméhészek.
Kezdeti 2015-ös évhez képest mikor volt a váltás?
2018-ban kezdtem el ugye az átállást, és olyan szerencsés helyzetben voltam, mert akár ez az átállás egyébként több év is lehet. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy abban az időben nagyon jó volt az akácshordás, már előtte ugye itt a kökényvirágzás, a repcevirágzás, ezek csodásan működtek, és maga az átállás az ugye abból áll elsősorban, hogy abban az évben, amikor már ugye jelentkezik az ember a ellenőrző szervezethez, onnantól kezdve ugye nem szabad használni semmilyen olyan szert, ami a konvencionális méhészetben megengedett, de bioban nem. Ez természetesen ugye már előtte teljesült, de ettől függetlenül ezt ugye már papíron is akkor, tehát 2018 év elején vállaltuk ezt papíron, és onnantól kezdve ugye a teljes lépkészletet ilyenkor a méheknél le kell cserélni. És ezt a lépcserét, ezt ugye mivel rengeteget kell építetni a méhekkel, ehhez ugye jó kondiban kell lenni a méhcsaládoknak, illetve a családok jó hangulatához, jó kondíciójához pedig a jó méhlegelők azok hozzájárulnak, és ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy abban az évben nagyon jók voltak ezek a méhlegelők, így egy év alatt sikerült átállnom biora, ami azt jelenti, hogy 2019-ben az akác mézem az már bio lett, az már minősített bio akác méz lett.
Ön bioméhészként akkor mondhatjuk azt, hogy inkább akkor a minőségre törekszik a mennyiséggel szemben?
Természetesen, ez mindenképpen. Tehát a méheknek a jóléte az első, mi mézen telelünk, tehát nem veszünk el minden mézet, nem etetünk cukorral igazából, és hát természetesen ugye, ami nagyon fontos, hogy nem használunk semmilyen vegyszert. És emellett ugye igyekszünk valójában ugye olyan mélylegelőket választani, ami lehetőleg természetközeli, és ha lehet, akkor a természet növény kultúrákat is úgy válasszuk meg, hogy azok biomélylegelők legyenek.
És évente körülbelül mennyi mézet készítenek?
Hát ez ugye változó az időjárástól függ, tehát az idén ugye nagyon kevés repcemézünk lett, az is sajnos csak konvencionálisba sikerült, néha sikerül egyébként elcsípni egy-egy bio repcetáblát, akkor olyankor szoktunk egyébként minősített, biominősített repcemézet is készíteni, ez az idén sajnos nem sikerült. Az akác is ugye az időjárás miatt, ugye az elmúlt heteknek az időjárása sajnos olyan volt, hogy nem igazán megfelelő az akácméz készítéshez, így az akácunk, az idei akácunk is valójában mondhatom azt, hogy egy katasztrófa. Viszont az öregeknek van egy olyan mondás, ezt is ugye annak idején a Csénagy Bandi bácsi mondta mindig, hogy egy év termése a hordóban, egy év a bankszámlán, és akkor nem lett baj. Ez, hogyha így meg tudja az ember csinálni, akkor itt nem lehet túl nagy gond. Nyilván ugye a hordóban lévő méz, az biztosítja azt, hogy én a vásárlóimat attól függetlenül, hogy most nem sikerült jó az akác, ettől függetlenül én ki tudom szolgálni ezeket a vásárlókat természetesen bioakászmézzel is többek között.
Az utóbbi években fogalmazhatok úgy talán, hogy divat lett az ízesített mézeknek a készítése. Önnek erről mi a véleménye?
Én úgy gondolom, hogy menni kell a divattal, az igényeket követni kell, viszont itt is vannak nálunk határok. Tehát ez azt jelenti, hogy én nem vagyok hajlandó semmilyen mesterséges anyagot, vagy színezéket, vagy aromát, vagy bármi ilyesmit használni. Ami nálunk belefér, az ugye a természetes magvak, ilyen a dió, a magyaró, akár tökmag, illetve a gyümölcsök. Tehát az ízesített krémmézeink nekünk is vannak, egyébként diós mézet is, azt is készítünk, de ami még szerintem, amik még nagyon finomak, azok az ízesített krémmézek. Ezeket mi egyébként nem repcemézből készítjük az átlag, szinte mindenki repcemézet használ az ízesített mézekhez. Mi napraforgó mézet használunk egyébként, krémesített napraforgó mézet is, ezt keverjük össze valódi gyümölcsökkel, kizárólag valódi gyümölcsökkel.
Ahogy itt hallgatom önt és beszélgetünk, úgy gondolom, hogy a hobbi, ami hobbinak indult, már inkább szenvedélyé alakult, tehát jól érzékelem?
Igen, abszolút, abszolút, abszolút. És ez a szerencsés helyzet igazából. És ugye a másik szerencsés helyzet meg az, hogy a család is teljes támogató háttérrel igazából mögöttem van, ez szerintem nagyon fontos, tehát enélkül gyakorlatilag nem működne a dolog, láttunk már sok ilyet sajnos, de nálunk ez szerencsére úgy gondolom, hogy működik, amellett természetesen, hogy mindig igyekszünk az egyensúlyt keresni, tehát gyakorlatilag ugye rengeteg időt elvesz a családtól az hogy mi vándorlunk, ugye szezonális munka ez óriási energiákat emész fel, és ráadásul ugye most már ez teljesen elhúzódik ugye az értékesítés miatt, közvetlen értékesítés miatt ugye az egész évben, és muszáj megtalálni ugye azt a minőségi időt, amit ugye az ember a családdal tölt. Ezt mi úgy szoktuk csinálni, hogy időről időre néhány nap szabadságot azért kiveszünk, amit kizárólag a családdal töltünk, és olyankor nincs piac, nincs semmi, csak a család.
Igen, nagyon helyes, mert kell a töltődés is. Visszatérve az értékesítéshez, már részben említettük, szerintem nagyon fontos a dizájn, a megjelenés is. Önök erre mennyire figyelnek, ön szerint ez mennyire fontos, hogy milyen üvegbe és milyen címkével látják el a mézeket?
Természetesen ez nagyon fontos. Ugye itt egy helyi grafikai cég az, aki ebben nekünk egyébként rengeteget segít, és ezúton is köszönjük a munkájukat. Kisújlap Kft. Az, aki ebben nekünk segít, úgyhogy nekik is nagyon-nagyon köszönjük az áldozatos munkájukat, a gyors munkájukat. Nagyon-nagyon sok esetben van úgy, hogy kellene x darab címke, és akkor ilyen tegnapra. úgyhogy ezt nagyon köszönjük, és nyilván ugye a tervezésben is rengeteget segítettek nekünk, és ennek a jelenlegi dizájnnak a kialakításában is természetesen. Ami az üveget illeti, Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek ugye van saját üvegdizájnja, mi ezt használjuk jelen pillanatban, és ezt egyelőre nem is kívánjuk lecserélni, bár az az igazság, hogy ugye a piac az mindig diktál, és ez talán néhány év múlva már majd lehet, hogy ez egy picit elavultnak fog számítani. Ha ez bekövetkezik, vagy észrevesszük az esetleg az emiatt történő forgalomkiesést, akkor valószínűleg váltani fogunk. Egyébként az ecsekpuszta mézét azt egy különleges üvegbe töltöttük, egy 400 ml-es kupakkal ellátott, díplapkával ellátott üvegbe. Fekete kupak, azt gondolom, hogy elsők között voltunk, akik fekete kupakot kezdtek el a mézre használni, az természetesen ennél is megmaradt, viszont oda már terveztettünk egy új címkét, amin egy ecsekpusztai kunyhó látható. Ezt is természetesen ugye a Kisújlap tervezte, úgyhogy köszönjük szépen ezután is nekik.
Említette a piacozást, illetve a közvetlenül a fogyasztókkal való kapcsolattartást, akkor ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben nem is adnak el mézet úgymond felvásárlóknak?
De igen, egyelőre, ugye, amint említettem az elején, az a víziónk, hogy minden mézet üvegben, és igyekszünk ugye közvetlenül a fogyasztóknak értékesíteni, de mivel, hogy ugye úgy kezdődik a szezon, hogy a repcével kezdődik, tehát repcén javul ugye a méheknek a kondíciója, de ott már ugye elvehető méz valamennyi azért keletkezik, és hogyha jól sikerül ugye ez a kondicionálás, akkor ugye a akácra ugye általában el szoktunk vinni minden mécsaládot, vagy nagyobb mennyiségű mécsaládot, és ott azért keletkezik már egy olyan mennyiség, ami felesleg, illetve amikor, ahogy haladunk ugye időben előre, nyílik a facélia, nyílik a gesztenye, a hás, a selyemfű. Ezekre a helyekre ilyen 15-20, attól függ, hogy mennyi mézre van nagyjából szükségünk, ennyi mécsaládot szoktunk szétdobálni. Az a helyzet, hogy ez az az időszak, a legstresszesebb időszak valójában, amikor ugye az ország minden szegletébe találhatóak a simai méhészet méhei. Vándorméhészként, hát ugye éppen ezért is lenne nehéz ugye mindenütt táborozni valójában, és ezért kerestünk olyan helyeket, ahol valójában zárt kertben, vagy bezárt területen tudjuk hagyni a méheket, mert ezek a mélegelők egyszerre nyílnak, vagy egymásba tulajdonképpen, tehát átfedésben egymással, és emiatt tulajdonképpen muszáj volt ezt így megoldanunk, hiszen nekünk minél nagyobb palettát, minél nagyobb szortimentet kell a vásárlóknak a piacra ugye letenni. Ugye a másik olyan ilyen mézünk, ugye a napraforgó méz, amikor már mindent mécsalád itt van, itthon van, a napraforgó méz az, amiből nagyobb mennyiség keletkezik. Ezért adta egyébként magát a lehetőség, hogy mit kezdjünk a sok napraforgó mézzel, és ugye ezért mentünk el az ízesített mézek irányába is, mert az is ugye egy fajta mézet fog képviselni tulajdonképpen ugye az asztalon, és ezzel ugye felhasználjuk ugye a keletkezett nagy mennyiségű, nagyobb mennyiségű napraforgó mézet. De még mindig van ugye ettől függetlenül felesleg, mert ugye a nagykunsági fekete föld az, ahol a napraforgó legjobban mézel. Nem ritkák ugye akár a 30-40 kilós átlagok is, és ezt a mézet, ezt azért ilyen nagy mennyiségben kénytelenek vagyunk egyelőre a nagy felvásárlónak értékesíteni. Vannak még ötleteink, hogy mire lehetne ezt egyébként felhasználni.
Igen, és akkor a külföldről behozott mézek milyen veszélyt jelentenek önökre? Ami ugye sokszor nem is olyan minőségű.
Hát igen, itt kezdődnek. Igen, tehát itt kezdődnek a problémák, hogy ugye egyrészt nem tudjuk, hogy milyen minőségű méz érkezik be. Nem tudjuk, hogy igazi méze az, ami beérkezett. Tehát ugye a legnagyobb veszélyt nyilvánvalóan ugye a kínai mézek, kínai műmézek, ami igazából nem is levezhető méznek, ezek jelentik. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig ugye a Ukrajna irányából beérkező mézek, ami ugye Ukrajnában olyan a konvencionális méhészetekben is lehet olyan szereket használni, ami ugye például antibiotikumot, ami szermaradványt hagy a mézben, a viaszban, és hát gyakorlatilag ugye innentől kezdve a versenyképességünk az tehát nem egy előszintről indulunk. Tehát olyan, mint hogyha mi egy futóversenyen 500 méteres szakaszon 200-300 méteres hátrányban indulnánk valójában. Tehát így lehet elképzelni tulajdonképpen. Tehát ott ugye használhatnak olyan dolgokat is, ami az Európai Unión belül nem engedélyezett, emiatt ugye mi hátrányt fogunk szenvedni mennyiségben, értékesítésben, mindenhogy.
Amiből kiindult a beszélgetésünk, hogy az ecsekpusztai vegyes virágmézük is egy előkelő helyezést ért el, 2024-ben első helyezett lett Magyarország méze versenyen. A versenyeken való megmérettetés mennyire fontos úgymond az elismerés?
Nagyon fontos a versenyeken való részvétel, úgy gondolom. Szerintem minden méhésznek érdemes lenne egyszer-egyszer megpróbálni igazából ezeket a mézeket egy-egy versenyen megmérettetni. Ugyanis egyrészt ez egy nagyon jó marketing alap lehet, főleg, hogyha az ember ér el valamilyen eredményt is. Másrészt ugye a szakma irányából jön egy visszajelzés. Tehát szerintem az élet minden területén nagyon fontos a visszacsatolás, és ezeknek a versenyeknek egyébként az eredményét, ezt mindenképpen egy olyan visszacsatolásnak vesszük, hogy jó úton haladunk. Erről az útról nem nagyon szabad letérni, ezt az utat kell járni, viszont ahhoz, hogy tudjuk, hogy jó úton járunk-e, ahhoz érdemes akár minden évben egy-két fajta mézet, amit úgy gondolunk, vagy éppen vegyes mézet, amit úgy gondolunk, hogy érdemes a megmérettetésre beadni egy-egy ilyen versenyre, és akkor jön a visszajelzés, jön a visszacsatolás. Egyébként ha elmondhatom, akkor ugye a gyulai mézverseny az a másik mézverseny, ami ugye a gyulai mézes kalácsfesztiválra szokott ugye ez összekötve lenni, tehát ott szoktunk még megmérettetéseken indulni. Őszintén bevallom, hogy a tavalyi évben lemaradtam a nevezésről, és az ecsekpuszta méze azért nem került oda be, úgyhogy hát néha a határidőkkel vannak bajok, de hát ez a helyzet, és ha sikerül az idén megfelelő minőségű mézet készíteni ecsekpusztán, akkor mert már kint vannak a méhek természetesen, akkor valószínűleg idén be fogjuk adni, meglátjuk, hogy mi lesz. Mindesetre a gyulai mézversenyen is értünk már el ugye eredményeket. 2018-ban az akácmézünk lett a évkiváló magyar méze díjnyertese. 2020-ban ugye a Covid idején pedig, amit azóta is savallunk, hogy sajnos csak közvetítésben tudtunk ugye megnézni, és sírtunk, rittunk a képernyő előtt, akkor pedig a recemézünk lett egy kiváló magyar méze.
A simai méhészet előtt még milyen tervek állnak, amik mondjuk a közeljövőben megvalósítható célok?
Mint talán már az elején is említettem, a kacsingatunk ugye a Demeter, vagy más néven biodinamikus gazdálkodás felé, ugyanis ez egy magasabb szint, még egy újabb szintje ugye valójában a bionak, a maga a biodinamikus gazdálkodás. Ez az egyik terv. Aztán az agroturizmus az, ami szerintem itt kisúszáláson nagyon jól tudna működni. Akár egy ilyen kaptárlevegős vendégházat el tudnék képzelni. Bemutató méhészettel természetesen összekötve. Ilyen irányú terv is van. Illetve hát ugye, amint említettem, a napraforgó mézből rengeteg van. Ezért gondolkodunk a biomézbornak a lehetőségén is. Igazából. Tehát ezek a tervek, ezek a rövid-hosszú távú tervek valójában.
Ha felkeltettük a hallgatók, érdeklődők figyelmét, mondjuk itt Kisújszállás és környékén hol vásárolhatók meg az önök termékei?
Természetesen nálunk, ugye a simai méhészetnél, rákeresve Google-ba biztos, hogy mindenki megtalál bennünket. Ránk is lehet írni, a weboldalunkon sajnos, igen, a távlati tervek között akár ez is szerepel, igen, hogy a weboldalnak a fejlesztése egy webáruházzal összekötve, mert hát ugye ez már ma alapkövetelmény, de egyszerűen nincs, tehát nem jutott eddig időre valójában. Tehát leragadtunk ott, hogy a fotókat meg kell csinálni igazából. Ez a helyzet, de előbb-utóbb ez is sorra fog kerülni. És természetesen ugye háztól is értékesítünk, illetve ami nagyon fontos, hogy a helyi piacon ugyan nem, de ide a legközelebb eső piac az a nagykörű piac, ahova járunk. egy nagyon bensőséges, hangulatú, csodálatos kis piac, mindenkinek ajánlom figyelmébe, illetve hát Budapest környékén vagyunk még piacokon megtalálhatóak. Egyébként, hogyha valaki a Facebook oldalon belájkol bennünket, akkor mindig ki szoktuk írni, hogy hol, mikor, hol vagyunk megtalálhatóak. Tehát nagyon szívesen bárkit, bármikor kiszolgálunk.
És záró kérdés, ön is úgy indult el akkor, hogy egy barátja révén, ő milyen tanácsokat tudna adni, hogyha valaki méhészettel szeretne foglalkozni, ahogy itt elhangzott, tehát kell hozzá biztos, hogy szenvedély is, tudás is?
A első körben mindenképpen azt javaslom, ha valaki teljesen nulláról szeretne indulni, hogy keressen magam elé egy mentort, egy idősebb méhészt, vagy egy tapasztaltabbat, ha nem is feltétlenül idősebb, de inkább tapasztaltabb méhészt keressen magam elé, és menjen ki a méhesbe, töltsön kint minél több időt ezzel az emberrel, és aztán ki fog alakulni ez a része a dolognak. De semmiképpen nem javaslom azt, hogy bárki, aki csak úgy önmagától mondjuk szeretne 3 méhcsaládot vásárolni azért, hogy a gyümölcsfáit beporozza, az nem jó ötlet. Az nem jó ötlet, ezzel gyakorlatilag veszélyezteti, mivel hogy ugye nem tudja, nem feltétlen fogja tudni a méhbetegségeket ugye felismerni, és a méhecske bizony nem feltétlen olyan házi állat, ami mondjuk, mint például mondjuk egy szárnyas, vagy egy négylábú jószág, hogy gyakorlatilag ugye esetleg, ha valami baj van, akkor azt otthon ugye az udvar keretein belül gyakorlatilag lerendezzük ezt a dolgot, hanem hogyha, tehát a méhecske azért minimum 3 kilométeres körzetben azért elrepül, mélegelőt keresni, ez egyébként lehet akár 7 kilométer is, hogy mondjuk például repcéről van szó, óriási távolságokat képesek megtenni a méhek. Ugye ezek óriási területek, tehát hogyha most egy 3 kilométeres kört veszünk alapul, akkor gyakorlatilag több ezer hektárról beszélgetünk, és innentől kezdve van az, hogy ezen a területen lévő összes méhészet, vagy olyan 3 méhcsaládos méhésztől ugye veszélyeztetve van, aki mondjuk nem tud felismerni egy olyan méhbetegséget, ami mondjuk bejelentés köteles. Szóval ez nagyon fontos, hogy mindenképpen először egy olyan méhészhez, aki ért hozzá, megtanítja mindenre, és utána majd a saját méhcsaládok.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor kívánom, hogy sok-sok finom mézet készítsenek.
Köszönjük szépen a lehetőséget, és minden kedves hallgatónak legyen minden nap mézes nap.
A kisújszállási simai méhészet tulajdonosával, Simai Krisztián bioméhésszel beszélgettünk, aki a Magyarország méze 2024 első helyezett díjat az Ecsekpuszta vegyes virágmézért vehette át a kézműves kiválóságok versenyén. Thank you.
Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Békés felhők közt napsugár. Ahogy ősz, megnyugtató, maradj így örökké. Édes nyár, cseresznyefák, álmodó it
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.